is. Főleg miután megjelentek itt az első teraszok. Mert kutyásodásunk kezdetén még egyetlen egy terasz, egyetlen egy kocsma sem működött a téren, leszámítva a Kék Frankos nevezetű, akkor már felejthető helyet. A mára már tucat számtenyésző vendéglők kafék között az Inkognitó névre hallgató volt az első. Beszoktunk oda azonnal, mert beengedték a kutyát. Fiatalok ültek meg a kis asztaloknál, kerültek más kutyák is, de Doriszt hamar szívébe zárta a törzsközönség. És mivel a rokonszenv gyakran cukorkák, falatkák adományozásában nyilvánult meg, Dorisz is igen megkedvelte az Inkognitót. És akkor az egyik este beültünk, már-már szokottan, otthonosan. Dorisz már indult körbenézni, amikor odalépett egy pincérfiú, és udvariasan, de határozottan közölte, hogy a tulajdonos úgy döntött, ide ezután nem lehet jönni kutyával. Több mint 10 év telt el azóta, megfordultam a téren több százszor is, és valahová beültem majd minden alkalommal, de az Inkognitóba soha. És már nem is fogok többé, amíg élek. Már rég nincs kutyám Pesten, de a világ összes kutyájának tartozom ennyivel. Nyílt új hely az Inkognitó mellett, a Pompei. Oda szoktunk, nagyon is oda. Fiatal tulajdonosával, Ticával, a kedves pincérrel Zsolttal összebarátkozott a kutya, úgyhogy én is. Néha még délután is átmentünk a Klauzáról. Egyik alkalommal is ott idéztünk a Pompei teraszán. Szemléztük a közönséget szokásunk szerint. Diákok, jupik, hivatalnok, ifjak között egy szemmel láthatóan külhoni eredetű asztaltársaságon akadt meg a szemem. 4 voltak, mind a 4 kopaszok, atlétatrikósok, bivajerősek, agyon tetováltak. Harsányan beszéltek, telefonoztak. Nem tudtam megállapítani pontosan miféle nyelven. Orosz és angol szavakat véltem kihallani arabos és szlávos dallamfoszlányok közül. Rengeteget ettek, a koszt felét a tányéron hagyták. Egyikőjük 10 percenként a földhöz vágott egy sörös poharat. Aztán föltápászkodtak, röhögtek, és lassan, urasan cihelődni kezdtek. Intettem pincér barátomat megint. De Zsolt, ezek nem fizetnek? Nem, vonta meg vállát a vendéglátós unottan. Nem szoktak. Volt már úgy, hogy fizettek, de ez ritka. Legtöbbször nem fizetnek. Kik ezek? Gengszterek. Az egyik csecsen, a másik taskenti, a harmadik bosnyák, azt hiszem, a negyedik pedig ukrán talán. Most itt ők az urak. Most vásárolják föl a félvárost. Már nem is kell gorombáskodniuk. Zsebükben az önkormányzat, rettek tőlük a rendőrség. Inkább 2 hetente megetetjük őket, majd behozzuk a többi. Na jó van, Zsolt. Mennyivel tartozom? Hagyd el, meghívlak téged is. Akkor történt valami. Az egyik gengszter, az, akit csecsennek gondoltam, észrevette a mellettem heverő kutyát. Megtorpant a csecsen. Oda jött hozzánk. Legugolt. Dorisz talpra ugrott gyorsan. Tudni kell, hogy a kutya nem harapós, de azért harap. Oda-oda kap. Nem mindig, nem mindenkit kap meg, de megválogatja, kinek a bizalmát viszonozza föltétel nélkül és azonnal. Szempontjai számosak, ehelyütt nem is kezdeném azokat sorolni. Gyakorlottabb kutya simogató minden esetre előbb a kezét tartja a kutya orra elé, hadd szokja az eba szagot, csak azután kezd simogatni, vakarászni, paskolni. A csecsen azonban nem így tett. Legugolt, 2 tetovált kezével megmarkolta a kutyát, és arcát odadugta annak pofájához. Szabályosan átölelte az állatot, hozzábújt, vakargatta, csókolgatta, babusgatta, dünnyögött neki. A kutya láthatóan majd elolvadt a szeretet áradó hullámaiban. Mikor a csecsen fölállt, Dorisz melső lábaival kapkodott utána, nem is lehetett ellenállni neki, visszabújt a gengszter, és még percekig ott kuporogtak összebújva a kocsma kövén. Aztán fölállt a csecsen, rám nézett, és szívére mutogatva így szólt. Én mama, mamának ilyen kutya volt. Általában 8-kor ébredtem kutya köröm kopogásra. A kutya már ment volna le. Körmölt, kopogott, zörgött, totyogott föls alá. kapircsolta, nyitogatta az ajtókat, hatalmas robajjal lelezuttyant. Aztán állt is fel azonnal, és kezdett körmölni, kopogni, zörögni, totyogni újra. Ment volna már. Persze nem mindig értünk partot. Kászálódtam kifelé serényen. Félálomban magamra dobáltam az előző éjjel levetett ruhanadját. Kitámolyogtam, cipőre, kabátra kaptam, rákattintottam a pórázt a lábam alatt lelkesedő ebre. Indultunk. Liften mentünk, akármennyire sürgős volt is. Ragaszkodott a kutya már a lifthez. Részben ezért is költöztünk ide, ő miatta. Ártott az öregedő ebnek a sok lépcső. Hozzászokott a lifthez. Nem lehetett olyan sürgős, hogy ki ne várjuk. Hiába. Öregedtünk már. Az újságot még gyorsan kivettem a ládából, zsebre gyűrtem, de már éreztem, hogy húz, húz nagyon. Szaporáztam, pedig még alig álltam a lábamon, szememet csípte a hűvös szembeszél, már csorgott is a könyv belőle, taknyom is megindult, de nem volt időm törölni, húzott a kutya, húzott, húzott a Duna felé. A sarkon még inkább siettünk, itt bolt volt, nagy forgalom, hozták az árut, vitték a göngyöleget, ide különösen nem lett volna illő bajt csinálni, csinálnak mások eleget. Átvágtunk a Tátra utcán, loholtunk a Wallenbergen tovább, húzott a kutya, mint az állat. Ilyenkor már éreztem, hogy nem úszom meg a futást. Utálok futni. Mióta nem járok focizni, sajnos, tehát évek óta, nem futok soha sehova. Az a kiérlelt álláspontom, hogy futni a gyerekek és az idióták dolga. A meglett ember nem fut soha sehova, mert tudja, hogy úgy is odaér mindig mindenhova. Mert mindennek eljön az ideje, mert mindenre sor kerül. Nem csak szégyen a futás, de haszontalan is. Igyekszem nem futni hát, de legalábbis úgy csinálni, mint aki nem fut, csak a lábát szedi. De azért oly gyorsan haladtunk, hogy a Hollán utca sarkán már alig volt időm jobbra is pillantani az 50 méterrel odább lévő zeneiskola felé. Gyermekkorom sok száz estéje eltelt hármasban a zongorával és Manyi nénivel. Még ilyenkor szaporázás közben 20 év teltével is érzem vállamon Manyi néni súlyát, ahogy hátulról rám nehezedve mutatja a helyes billentést, miközben cigarettájának füstje a klaviatúra felett lebeg. De már is ügettünk tovább. Épp csak oda vakkantottunk a kapunk kilépő Zitának, akit már ott várt a sarokkal odább lakó Kati, kora reggel együtt kélt útra elszántan a közgazda és az újságíróasszony, mindketten elköltöztek már. Zita pár házzal, Kati egy más világgal odább. Akkor még üdvözölhettem őket, ha valóban csak futólag is, mert igen, már futottam. A Pozsonyi úton átszaladtam, és rohantam, vágtattam a Palatinus házak húzatos közén. Bajszomra ráfagyott a pára, a Duna felől süvítő szél a pofámba csapott, a szakállamba csorogtak a könnyeim, de futottam, rohantam, vágtattam a kutya után, mert húzott a kutya, húzott, futottam, és egyre jobban esett a futás. Örültem, hogy ilyen jól bírom. Hiába, még vannak tartalékaim, úgy futok, mint egykor régen, amikor még minden előttem volt, és én még igyekeztem, akartam. Futottam, vágtattam, száguldottam már. Éreztem magamat újra, éreztem, hogy erős vagyok még, hogy bírom, hogy meg tudom csinálni majd, amit még megcsinálnom muszáj, hogy mindennek ellenére és dacára, elsősorban ellenemre és dacomra, össze tudom még fogni egyszer ezt az egész széteső szerteséget, mert van erőm, mert szállok, röpülök a kutya után, süvítek már, dacolva széllel, hideggel, minden ellenelemmel, és már érzem, hogy célom elérem, hogy odaérünk, ahová elérnünk rendeltetett, mert oda kell érnünk, mert van még bennünk kitartás, hit, erő. Ekkor, már túl a köz felén, hirtelen elszálltam egy kutya mellett. A póráz rettentő rántása jelezte, az én kutyám volt az. Kis hiány pofára estem a síkos betonon. Az anyádat, kutya, nem tudtál 20 métert kibírni még. Álltam az ívbe hajló hátú ebb tövében. Ő felnézett avval a nagy barna szemével. Na jól van, jól van. Kiki elvégezte dolgát. Aztán kezemben a telizacskót eltartva, finoman, mint valami retikült, ballagtunk a szemetes fele.